Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A Sárospataki Karolina óvodában és bölcsödében kresszpályát építenek. A Miskolci önkormányzat folyamatosan tárgyal a kormánnyal, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő belső állapotát is rendbe hozzák. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A jubileumi évben több időszaki tárlat nyílt már a közintézményben, legutóbb pedig az elmúlt 75 évre emlékező tárlattal ünnepelték a jeles évfordulót. A múzeum múltjáról, valamint a folyamatosan gyarapodó kiállítási tárgyakról dr. Tamás Edit igazgatót hallják.
Sokszínű a gyűjtemény, sokszínű a kiállítás, és érdekes a múzeum története. Sokan dolgoztak itt szakmailag, nagyon sok kötet, tanulmánykötet, vezető született az elmúlt 75 esztendőben. Ezeket mind igyekeztünk felvillantani, úgyhogy a 7 tárgyi gyűjteményünk, 3 kis gyűjteményünk mind-mind megjelenik tárgyaival, dokumentumaival, és egy kis film is bemutatja, ahogyan születik a múzeum, és hogyan jutunk el mostanáig. Az 50-es években nagy jelentős gyűjtemények kerültek a múzeumunkba, tulajdonképpen úgy született a gyűjtemény, hogy először a történeti és iparművészeti gyűjteményeink a bútorokkal alapozódtak meg, festmények kerültek, képzőművészeti gyűjtemény, és aztán a néprajzos igazgatók sora következett, jelentős gyűjtések voltak, és ennek a gyűjtésnek az eredményeként Zemplén és Abaúj néprajzi gyűjteményei a legnagyobbika jött létre a múzeumban, és aztán a régészeti ásatások folyamodmányaként a régészeti gyűjtemény minden múzeumnak a legnagyobbikává vált, hiszen a kerámia vas alapon létrejött anyagok, ezek mind-mind gyarapították, nagyon fontosak az itt található kályhacsempék, öblösedények, tehát pataki kerámia nem csak most van, hanem évszázadokon át volt, és ezek megjelentek, gyarapították. A kőgyűjteményünk 58-tól a kőfaragványgyűjteményünk gyarapodott, és aztán érdekes módon ott a 2000-es évektől elkezdett beáramolni nagyon sok képzőművészeti gyűjtemény. Jött a kasgyűjtemény, a zugorgyűjtemény, és ezek megint sokrétűbbé, és megint azt az arcát mutatták, hogy van egy alkotó otthonnal kapcsolódó múltja is a múzeumnak, és örömmel fedezték föl ezt is a látogatók. Jött a Szatmári gyűjtemény, jött a Sándor József által adományozott öntött vasgyűjtemény, jött a mézes kalácsos anyag, Jakab Gábor féle pataki kerámia, tehát megint egy olyan nagyon intenzív szakasza volt a gyűjtemény gyarapodásnak. Tehát voltak kevésbé frekventált, és voltak olyan szakaszok, amikor viszont alig győzték a muzeológusok a leltározást, földolgozást.
Idén a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde részesült egy KFT szociális pályázatának anyagi támogatásából. A nevelési intézmény egy kresszpályát valósít meg az óvoda udvarán. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy gyermekeknek kialakított kresszpályával gazdagodik a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde udvara, melynek anyagi hátterét a szintén sárospataki székhelyű Freisa Hungaria Kft. Biztosítja. A svájci cég minden évben meghirdeti a szociális 1% pályázatát, melynek odaítélésében a nemzetközi leányvállalatok is részt vehetnek 2023-tól. A kiírás keretei és témakörei adottak, melyre pályázatokat kell benyújtani a jelentkezőknek. A pályamunka megismerése után az elbírálás folyamatában részt vesz a cég teljes kollektívája, mondta el Varknal György ügyvezető igazgató.
A szociális intézmények fenntartható működését támogatjuk, vagy éppen erőszak és függőség megelőzését kezdeményező projekteket, vagy valamilyen testi-szellemi fogyatékossággal élők integrációját, támogatását, valamint a szociálisan hátráltatott helyzetűeknek, ugye fiatalkorú vagy felnőtteknek a támogatását is a keretben tartjuk, és még ugye fontos számunkra a család és a munkahely egyenlőségét biztosító projektek is, és ugye ezek a keretek, amelyek megszabják, hogy kik pályázhatnak, és a pályázatát magát bíráljuk el, a projektet. Elbírás a pályázatoknak nagyon egyszerű, az összes kollégánk részt vesz a szavazásban, amelyben egyszerű többség dönti el, hogy melyik pályázat fog nyerni. A menedzsmentnek csak két feladata van, az, hogy bírálja el azt, hogy a pályázat megfelel a kiírt feltételeknek, és ugye meglátogatjuk az intézményeket is, hogy azt is biztosak legyünk, hogy meg tudják-e valósítani a projektet.
Oroszné végső Veronika, a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde főigazgatója elmondta. Egy szülő által jutott el az intézményhez a pályázat híre, melyet rövid időn belül összeállítottak és beadtak. Nagy örömükre szolgál a pozitív elbírálás, amely által egy újabb hasznos dologgal gazdagodik intézményük, a megfogalmazott cél pedig rendkívül aktuális, a gyermekek biztonságos közlekedésének kialakítása.
Támogatást azt egy szabványos gyermekbarát kresszpálya kialakítására szeretnénk fordítani, vagyis hogy fogjuk fordítani, amelyet körülbelül 300 gyermek, vagy több mint 300 gyermek fog tudni használni, köztük több mint 250 óvodás gyermek és 60 bölcsödés, de nem csak a jelenlegi gyermekek, akik jelenleg járnak az intézményünkben, hanem az is nagyon fontos, hogy igazából ez egy jövőbe fektetett, a jövő generáció fektetett támogatás. A mai gyerekek aktív résztvevői a közlekedésnek, ugye akár gyalogosként, akár biciklisként, vagy akár rolleresként is, és azért nagyon fontos, hogy már kora gyermekkorban elsajátítsák a gyermekek az alapvető közlekedési szabályokat, hogy ezt jól tudják hasznosítani, és így a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a napi szinten beépüljön a mindennapjaikba a gyermekeknek az óvodában.
A Miskolci önkormányzat folyamatosan tárgyal a kormánnyal, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő belső állapotát is rendbe hozzák, és a Diósgyőri vár megújulásától pedig arra számítanak, hogy megduplázódik majd a látogatók száma. Hullósi András, Miskolc alpolgármestere örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a népkertben újra megnyitották a nyilvános illemhelyet, amit hamarosan a villanyrendőr csomópontnál is megtesznek. Emellett a város kamerarendszerének kezelésében szeretnék a mesterséges intelligenciát használni, annak érdekében, hogy a közbiztonságot növeljék.
Természetesen fontosak a városrészek, és itt szeretném kiemelni, mert nem egyszerű kérdés a Miskolc-Tapolca kérdés, a barlangfürdő leégése után. Azért azt látjuk azt, hogy sajnos egy nagyon-nagyon nagy érvágás volt a miskolci turizmusnak, és önmagának a város bevételei szempontjából, hiszen 300 ezer fő volt az, aki látogatta a barlangfürdőt éves szinten, és látjuk azt, hogy ez mekkora érvágás jelen pillanatban a miskolciaknak, a miskolci vállalkozóknak, akik ott vannak. Mi szeretnénk egy olyan megoldással élni, és azon dolgozunk egyébként a magyar kormánnyal közösen, rendszeresen zajlanak a tárgyalások, hogy rövid időn belül egy olyan megoldást tudjunk találni, ami bár belátható időből meg tudjuk fogalmazni, hogy mikor tudjuk esetleg a belső részeket is újra nyitni a barlangfürdőben, hiszen sokakat ez érdekel a leginkább, a turizmus erre épül rá, és emellett természetesen a környezetnek a rendezése is fontos számunkra. Ugyanez a Diósgyőri várral is, ugyanez a helyzet, hiszen látjuk azt, hogy legyünk őszintén a miskolciak szempontjából nem feltétlenül jól sikerült projektről van szó, de mi előre tekintünk. Előre megyünk, hiszünk abban, ami egyébként éves szinten 150 ezer látogatót hozott a várban, hiszünk abban, hogy legalább meg fog duplázódni ez a mennyiség, úgymond a turistáknak a mennyiség és a száma de tekintetben, és bízom benne, hogy ténylegesen egy olyan projektet fogunk tudni majd átadni, ami túlmutat a váron, hiszen mi vár negyedben is gondolkodunk már, bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog történni. Kétségkívül voltak hibák, de én azt mondom, hogy mi a hibák túl én próbálok ebben elég erőteljesen kommunikálni és érdeket érvényesíteni, hogy ezek a kellemetlenségek minél gyorsabban befejeződjenek, és ténylegesen egy olyan komplexumot tudjunk majd a miskolciaknak átadni, amit szívesen látogatnak majd. magyar kormány, a Palkovics kormánybiztos úrral sikerült egy megállapodást kötni. Magyarországon elsőként a mesterséges intelligencia fellegvár vagy okosvárosa lehet Miskolc, ami azért nagyon fontos, mert kétségkívül látjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciával mekkora lehetőségek vannak. Veszélyek is vannak, de óriási lehetőségek vannak. Városüzemeltetési szempontból pedig el lehet azt mondani, hogy például van egy közel 200 térfigyelő kameránk jelen pillanatban a városban. Olyan finomságot tudunk a szoftverekkel már átelepíteni ezekre a kamerákra, ami elképesztő. Ha egy rendőrségi jegyzőkönyvhöz, vagy egy tanulóvallomáshoz, vagy egy szemtanútnak a megkérdezésére elmondták azt, hogy piros autót láttak ebben a kereszteződésben, akkor képesek vagyunk csak a piros autót szűrni ebben a kereszteződésekben, és a felderítést nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni. Látjuk azt, hogy mennyi a kibocsátás adott esetben, a CO kibocsátás, széndioxid kibocsátás egy körzetben, hol lehet esetleg nagyobb szükség a zöldítésre, hol tudjuk a forgalmat csökkentő vagy csillapító megoldásokat elindítani. Tehát valami elképesztő széles a spektrum, amiben tudunk a mesterséges intelligencia vonatkozásában lépni, és hát mi azt szeretnénk, hogy mi egy ténylegesen lakosságbarát városüzemeltetést szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen probléma adódik, akkor ne ilyen bonyolult központi telefonszámokon kelljen várva a módszert, nem tudom melyik dalának a lejátszása közben várni és idegeskedni, arra mikor kapcsolják már a ténylegesen az ügyfélközpontot. Mi azt szeretnénk, hogy egy olyan applikáció jöjjön majd létre, aminek segítségével gyorsan, rugalmasan, biztonságosan 0-24 órában a miskolciak számára elérhetőek lesznek, hogy a közproblémákat vagy éppenséggel a hibákat mondjuk esetleg a közüzemek felé vagy közműszolgáltató felé jelezni tudják. Mi ezen dolgozunk, és bízunk benne, hogy lesz majd hamarosan érezhető bejelentés ezzel kapcsolatban. Nagyon régi hiátust teljesítettünk a miskolciak felé azzal, hogy kultúráltan felújítva átadtuk ismét a miskolciaknak a népkerti illemhelyet, ami délelőtt 10 és este 6 óra között teljesen ingyenes formában tudnak használni. Ez az egyik lépés amellé, hogy a miskolciaknak a úgymond a komfortérzete javuljon, hiszen akár a népkertben is ott családok, babakocsis, édesanyák, sportolók, idősek jönnek, mennek, és hát nincs a közvetlen környezetében egy olyan helyiség alatt esetben egy kávét elfogyasztani és beüljön, meg hát nem is kell, és nem is feltétele ennek, de ez csak az egyik lépés, hiszen azért a belvárosban vannak még illemhelyek, amin most azon dolgozunk, hogy például említettem már ugye ebben az interjúban a villanyrendőri buszmegálló kérdését, azért ide szorosan kapcsolódik, hogy természetesen a környezetet is szeretnénk még szebbé tenni, és ugyanúgy a villanyrendőri buszmegállót is szeretnénk, majd a buszmegállóban lévő illemhelyet is szeretnénk záros határidőn belül, néhány héten belül megnyitni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken felhőtlen vagy derült száraz időnk lesz. A déli délnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ma éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe a pótfelvételi eljárás során. Szokatlan helyen elrejtett cigarettát találtak a NAV mohácsi folyami határkirendeltségének munkatársai egy osztrák honosságú hajón. Változatos programokkal készültek az idei zempléni gomba fesztivál napjaira. Ezek mai műsorunk főbb témái. Ma éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe a pótfelvételi eljárás során. A fontosabb tudnivalókról dr. Bujdosó Zoltánt, a Mate Károly Róbert kampuszának főigazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Most akkor a pótfelvételi eljárásról magáról beszéljünk külön, aztán majd külön arról, hogy mi a teendő, ki jelentkezhet egyáltalán, mik a feltételek, most beszéljünk akkor arról, hogy mi ez a pótfelvételi eljárás.
Jó, rendben, tehát a pótfelvételi eljárás alapvetően ugye azok számára nyitott, aki vagy nem jelentkezett felsőoktatásba, vagy nem vették föl felsőoktatásba. Tehát aki bármely szakra felvételt nyert, nem jelentkezhet pótfelvételi eljárásba. A pótfelvételi eljárásnak a lényege az az, hogy egy egyetemet, vagy egy intézményt és egy szakot jelölhet meg a felvételiző, amennyiben annak az egy szaknak van állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése is, akkor az egynek számít. Tehát ott két sort tölt ki, ugyanazt a szakot állami ösztöndíjas és önköltséges formában, de az egynek számít. Minden más esetben csak egyet lehet megjelölni. Ami még érdekessége a pótfelvételének az az, hogy kizárólag elektronikus formában, de azt hiszem, hogy ez már hozzászoktak azért a jelentkezők. Augusztus 7-e éjfél a határidő, és nagyon fontos elmondani azt, hogy a felvételi jelentkezés az azzal ér véget, hogy hitelesíti a felvételiző az eljárás. Nyilván erre a rendszer, a felvi.hu rendszer nagyon felhasználóbarát, többször felhívja rá a figyelmet a jelentkezés közben, tehát azért nagyon kevés ember az, aki ezt eltéveszti, de azért nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hitelesítéssel ér véget a felvételi. A kampuszunkon, hogy milyen szakra vagy szakokra lehet jelentkezni, talán ez még azért érdekes. Kezdeném azokkal a szakokkal, amelyekre van állami ösztöndíjas helyünk. Ezek az agrárképzések, illetve az informatikai képzések, tehát gyógy és fűszernövények szakon, agrár és üzleti digitalizáció szakon, gazdaságinformatikus szakon, illetve programtervező informatikus szakon még vannak állami ösztöndíjas, vagy kaptunk állami ösztöndíjas meghirdetésre lehetőséget, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Azt is megemlíteném, hogy a gazdaságtudományi területen, tehát a pénzügy számvitel, kereskedelem, marketing és a turizmus vendéglátás szakon ugyan nem kaptunk, tehát nincs állami ösztöndíjas hely, ez csak önköltséges formában jelölhető meg, viszont önköltség mérséklésére van lehetőség a pontszám, az elért pontszám alapján. 350 ponttól fölfele indul, akinek 350 pontja, aki eléri a 350 pontot, és az 25%, aki a 420-at, az 40%, és aki a 450 pontot eléri, az pedig 50% mérséklés kap az önköltségből. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez lehetséges. Nyilván ehhez egy jó felvételi pontszámot kell produkálni.
Szokatlan helyen elrejtett cigarettát találtak a NAV mohácsi folyami határkirendeltségének munkatársai egy osztrák honosságú hajón. Az USZAI gépházában egy esztergapadban lapult a 2200 szál szerb zárjegyes cigaretta. Az eset részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Szokatlan helyen elrejtett cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal mohácsi folyami határkirendeltségének munkatársai egy osztrák honosságú hajón. Az USZAI gépházában egy esztergapadban lapult a 2200 szál szerb zárjegyes cigaretta. A Baranya vármegyei Adó és Vámigazgatóság mohácsi folyami határán július végén jelentkezett vám ellenőrzésre egy Szerbiából érkező osztrák honosságú hajó. Az USAI átvizsgálásakor a gépházban egy Esztergom padban elrejtve 2200 szál szerb zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök. Az áru adózott volt, tehát a legénység sem számlával, sem egyéb dokumentummal nem tudta igazolni. A cigaretta lefoglalása után azért, hogy az USAI folytathassa az útját, a hajó legénysége egyösszegben megfizette a több mint 200 ezer forintos vámigazgatási bírságot.
Szakmai előadások, közös túrázás és természetesen baráti beszélgetések töltötték ki az idei Zempléni Gomba Fesztivál napjait. Géciné Nagy Mária, a szervező gombász egyesület vezetője elmondta, folyamatos az érdeklődés a találkozó iránt, igyekeznek a szakmaiságnak és a közösségépítésnek is teret adni programjaikkal.
Onnan látjuk, hogy népszerű, hogy lényegében van, aki már február elején bejelentkezik. Maga a program szervezése az több mint egy fél évet ölel át, foglal magába, illetve amiket látunk, érdekes, különlegesebb előadásokat, már van, hogy egy évvel előtte a szervezés megkezdésekor felkérjük az előadókat, és az, hogy ennyi ember érdeklődik és jön az ország különböző részeiről, különböző gombász szervezetektől, azt mutatja, hogy itt már barátságok szövődtek olyan emberek között, akik szeretik a természetet és főként a gombákat benne. Itt a beszélgetéseket ugyanott tudjuk folytatni, ahogy egy évvel ezelőtt abba hagytuk lényegében. Nagyon sok a visszatérő vendég, gombászbarát, mindig van néhány új, aki most kapcsolódik be, és látják, hogy egy olyan különleges milliója van ennek a programnak, és olyan családias, hiszen még most kezdődött ma délután, még nemrég érkezett meg a mai, mára bejelentkező utolsó vendégünk is, és már rögtön zajlanak a beszélgetések, kivel mi történt az elmúlt egy év alatt. Már megvan, hogy hányféle útvonalon fognak indulni a csapatok a szombati napon, illetve a vacsorát követően előadások zajlanak. Ma például Rimóci professzor úrtól fogunk előadást hallani, de a többi estén is, ugye Zemplén gombavilágának az átfogó kutatásáról, tehát a szakmának is helyet adunk természetesen, és itt mindenki megtalálja maga számára a fontos és különleges, kiemelendő pontot, ami miatt eljön a Zempléni Gomba Fesztiválra. Sajnos a május-júniusi hűvös, aztán asszályos időszak úgy látjuk, hogy nagyon sokat ártott a gombafonalaknak a talajban, tehát megint a spórákból kell indulnia a gombák fejlődésének, és ez meghosszabbítja azt az időszakot, hogy az esőt megfelelő hőmérsékleti körülményeket követően megjelenjenek. Van remény, tehát azért már találtunk, különböző helyszínekre már kimentek a túravezetők az elmúlt egy hétben. Még nem indult be az, amit várunk, hogy így berobban majd az erdő élővilága és tele lesz gombával, de ahogy láttuk az eddigi időszakot, már fogunk azért gombákat találni, és reméljük, hogy tartogat érdekességeket számunkra idén is az erdő.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra. Mondta a 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján tegnap. Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a Hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a párbeszéd gyakorlásának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. tegyük rendbe az életünket az Úr fogadására, kérte 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 6-án a Szentatya ismét általános kihallgatást tartott a Szent Péter téren. Ennek keretében Jézus húsvétjáról elmélkedett. 14. Leó pápa katekézisében elmondta, Márk evangéliuma elbeszéli, hogy a kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték Jézust. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy elkészítsük a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte talánynak tűnik. Menjetek a városba, ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. A részletek szimbolikussá válnak. Egy korsót vivő férfi, a vízhordás abban a korban általában a nők dolga volt, egy már előkészített felsőterem, egy ismeretlen házigazda, mintha minden előre elő lett volna készítve. Pontosan így is van. Ebben az epizódban az evangélium feltárja előttünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem tudatos választás eredménye. Nem egyszerű reakció, hanem előkészületet igénylő döntés. Jézus nem végzetéből kifolyólag néz szembe kínszenvedésével, hanem egy elfogadott, szabadon és lelkiismeretesen végigjárt út iránti hűségből. Ez az, ami vigaszunkra van. Annak tudata, hogy életének odaadása mélységes szándékából, nem pedig hirtelen támadt késztetésből fakad, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyerekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Hálaadó érseki szentmise keretében emlékeztek meg az Egyházközségi Nővérek Társasága 90 évvel ezelőtti megalakulására Mátra Szent Imrén, a Stella katolikus üdülőben. A Teodóra nővér által alapított közösség küldetése a papok szolgálata, munkájuk segítése. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte, a láthatatlan Isten a látható világban elrejti magát, de a hit segítségével képesek vagyunk a természet csodáiban is felismerni az ő jelenlétét. Nem véletlenül hozták létre annak idején az atyák itt, Magyarország egyik legmagasabb pontján a Stella üdülőt, hangsúlyozta. Mint emlékeztetett, az Esztergomi Főegyházmegye, a Kalocsai Főegyházmegye és az Egri Főegyházmegye alapításával jött létre a Stella. Itt szolgáltak a nővérek, akiknek karizmája, kisugárzása van. Ma azért is hálát adunk az Istennek, hogy mindig teremt új és új karizmákat, mondta az érsek. A főpásztor beszédében említést tett a napokban véget ért római ifjúsági zarándoklatról is. Elmondta, az egyház reménye azok a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek és a reménynek a stafétáját, és átadják a következő generációknak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Kedves nővérek, nagy örömmel vagyunk itt együtt ezen a hálaadó szentmisén. Arra emlékezünk, hogy az egyházközségi nővérek közössége 90 évvel ezelőtt alakult. Akkor jött létre, akkor teremtette a Szentlélek ezt a karizmát azokban a nővérekben, akik akkor felismerték, hogy az egyháznak szüksége van arra, hogy a papok szolgálatát a nővéreknek a szolgálata kiegészítse, támogassa, segítse. És akkor voltak olyan nővérek, akik összefogtak, akik elkezdték ezt a szolgálatot nehéz időkben, hiszen arra a háború közelségét lehetett érezni, és aztán utána egyre nehezebb idők következtek, de mindig voltak olyan nővérek, akik hűségesen kitartottak ebben a szolgálatban. Ma különösen Teodóra nővérre emlékezünk, akit alapítóként tisztelünk, és úgy tekintünk rá. És hát azért vagyunk itt együtt a Stella üdülőben, ebben az egyházi üdülőben, itt a Mátra tetején, hogy hálával emlékezzünk azokra a nővérekre, akik hosszú éveken keresztül itt az 50-es években, 40-es évek végén itt szolgáltak ebben a házban, szolgálták azokat a paptestvéreket, akik idejöttek pihenni, üdülni, akik itt töltötték a szabadságukat. Istennek legyen hála, hogy azóta a nővérek, ha kevesen vannak is, de hála Istennek vannak szimpatizánsaik, vannak, akik ezt a lelkiséget követik, és különböző egyházközségekben, különböző plébániákon szolgálnak, és segítik a lelkipásztoroknak a munkáját.
Beszéde végén az egri érsek azt kívánta a nővéreknek, hogy alapítójukra, Teodórára emlékezve erősödjenek meg a hivatásukban, tartsanak ki azon az úton, amelyen elindultak, és adjanak példát másoknak. Gál Mária rendi tag a Szent Mise után elmondta, a nővérek szívügye egy áldott lépések nevű zarándokút megvalósítása a Mátrában. Azt szeretnék, hogy mindenki, aki ezen a zarándokúton imádságos szívvel jár, áldást hozzon az egyházra és a papokra. Gál Mária nővért hallják.
Hálatelt szívvel vagyunk most itt, és gondolunk Teodóra nővérre, akit a társaság alapítójának tartunk, és akinek a szívében megszületett az a gondolat, hogy egy olyan közösség éljen Magyarországon, amelyik magyar alapítású és papjainkat és egyházunkat szolgálja. Sok területen működtek a nővérek, most ezen az egyik ponton, ezen a gyönyörű természeti környezetben vagyunk, ahol az épületeknek már csak néhány köve őrzi a múltat, de a mi szívünkben tovább él az az eszme, amiért ők éltek és dolgoztak. Ezért vagyunk most itt, hogy Teodóra nővére és a régi nővéreinkre gondoljunk. Most még élő nővérek és társultagok. És ha most nem is úgy szolgáljuk itt a Mátrában az egyházunkat, ahogy annak idején a nővérek kétkezi munkával a legnehezebb években, mi most azzal próbáljuk a szolgálatunkat kibővíteni, hogy egy zarándok utat hoztunk létre itt a Mátrában. Ennek a zarándok útnak a lépései, így is hívjuk ezt az utat, hogy áldott lépések, mert azt szeretnénk, hogy mindenki, aki ezen a zarándok úton imádságos szívvel jár, az áldást hozzon az egyházunkra, áldást hozzon a papjainkra. Aki szeretne ezen az úton végigjárni, az megtalálja ezt azon a honlapon, ugye a mai világban már ilyen modernül kell gondolkodni, megtalálja az áldottlépések.hu oldalon, és végigjárhatja imádsággal. Azért, hogy a papjainkat, az egyházunkat, a katolikus egyházunk gyarapodását ezzel is szolgálja. Köszönjük szépen a Teodóra nővérnek a kezdő gondolatait, a szabályzatot, amit ő fogalmazott meg, és köszönjük az összes eddigi nővéreinknek, akik előttünk jártak. Én az alapító nővérek közül kettőt még ismerhettem, és szeretnénk az ő gondolataikhoz, az ő életükhöz méltón továbbvinni azt a karizmát, amit ők akkor felismertek. Ezért vagyunk most itt. Szeretnénk, hogy aki erre jár, az emlékezzen a közösségre, Teodóra nővérre, és imádkozzon, mert a legtöbb, amit tehetünk, hogyha imádkozunk a papjainkért, egyházunkért, országunkért.
Ezt követően egy a rend alapításának 90. évfordulója alkalmából állított emléktáblát áldott meg Ternyák Csaba egri érsek. Az egri szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlat helye az egri érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6. Időpontja 2025. augusztus 10-e vasárnap 18 órától, augusztus 13-a szerda ebédig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakáton található QR kódon keresztül, vagy a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az egri szeminárium kispapjai és előjárói. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Egy egész napos lelki feltöltődésre hívnak mindenkit az Árpád-kori templomba, ahol 10 órakor ünnepélyes szentmisével nyitják meg a napot. A vendég az új diósgyőri Szent Imre kórus és a 60-i polifónia kórus lesz. Továbbá lesz református áhítat, szentségimádás és imádság. Délután a térségből érkező zenekarok, dalkörök is bekapcsolódnak, énekkel és imával gazdagítva a programot. A nap folyamán a Kultúrházban Mi Magyarok címmel közösségi kiállítás várja az érdeklődőket helyi alkotók műveivel. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai foglalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő augusztus 23-a. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kolesár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Your sorrow and move aside. Wait till you find out what is next. Your tale will always be a guide, and then it gets clear there's nothing. Show the one and only way. You'll never know who will stand close to your heart, who'll keep it right inside your secret
A régió sportja. A horvátországi Omisban rendezték a Masters kézilabda világkupát. Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, az örökösföldi edzőcentrumban. Alakul az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. A Ballabau Cigánd csapata nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A horvátországi Omisban rendezték a Masters kézilabda világkupát. 19 ország több száz játékosa lépett pályára. Európán kívül érkeztek csapatok Egyiptomból, Brazíliából, Argentinából és Chiléből is. A világeseményen 10 kategóriában 62 csapat mérkőzött meg a végső helyezésekért. A férfiak 40 évnél idősebb korosztályában a Budapest Old Boys nevű csapatban pályára lépett a nyíregyházi Varga László is. Erős csapattal érkeztek a litvánok, a lengyelek pedig lényegében a Kielce öreg fiúkból verbuválódtak. Ennek ellenére közel volt a magyar gárda az elődöntőhöz, mindössze egy gól hiányzott hozzá. Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, a Bozsik Akadémia örökösföldi edzőcentrumában. Dankó Gergőt, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetőjét hallják.
A beruházás tavaly októberben elindult, és a tervek szerint, az ütemezés szerint halad minden a örökösföldön szerencsére. Itt ugye további 5 pálya épül, 2 nagy füves, 1 nagy műfüves és 2 fedett kis műfüves pálya, valamint egy új multifunkcionális épület, ami irodákkal, öltözőkkel, gyújtornászteremmel fogja kiszolgálni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Mindezek mellett a meglévő öltözőépület is teljesen megújul.
A Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia 7 éves kortól 19 éves korig rendelkezik együttesekkel, és hasonló a helyzet a női szakággal is, így több mint 400 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Ezért szükséges volt a bővítés. A város a létesítmény üzemeltetését 15 évre átadta a Nyíregyháza Spartacusnak. Több pályát rövidesen birtokba is vehetnek a gyerekek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ennek a beruházásnak ez a célja, hogy néhány év múlva már saját nevelésű játékosok legyenek a nagy csapatba is. Hát ehhez a szükséges feltételeket meg kell teremteni, ezért az önkormányzat ingyenes használatban adta a Sparinak. A Spari Kft-nek, aki pályázott az MLS-hez, nyert is 900 milliót, és hát a többit hozzátette, Révész Bálint úr. És ezzel így gyakorlatilag 7 pálya lesz, füves, műfüves, fedett, nyitott, és az egész épület is megújul, mert hát azt, az, ami eredetileg volt, az már akkor sem volt jó, nekem ezt mondták 15 évvel ezelőtt, és most viszont épül ugye egy új, egy nagyobb, minden igénynek megfelelő, és a régit is felújítjuk, tehát itt az utánpótlás NB3-as meccsekhez minden feltétel adott össze.
A pályák melletti kiszolgáló helyiség építése is jól halad. A régi öltözők mellett pedig a vizes blokkok is megújulnak. A felnőtt csapat is rendszeresen örökös földön tartja edzéseit, így szükségessé vált a bővítés. Révész Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosát hallják.
Én nekem ez az álmom volt, hogy a gyerekek is ugyanazokat a körülményeket kapják meg, mint máshol, és úgy látom, hogy most alakulunk. Épp most kérdeztem a kivitelezőt, szeptemberben átadás lesz, és teljes kultúrát körülmények között tudjuk ezt a 400 gyereket tovább nevelni.
Alakul az MB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. Petneházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Az elmúlt szezonhoz képest két játékos ment el. A Seregi Boti egyetemi tanulmányai miatt Budapestre költözik, illetve a Kórik Levente az újonnan feljutott Tiszavasvári MB2-es csapatában folytatja tovább. Gyakorlatilag a következő szezon kerete már megvan. Ugye a két távozó mellett mindenki maradt, aki az elmúlt szezonban van, illetve örömmel számolhatok be arról, hogy két volt játékosunk, a Csapos Ádám, illetve a Rácz Roland újra aktivizálja magát, visszatér közénk, illetve két-három olyan fiatalt, akik az elmúlt szezonban az U20-as bajnokság bronzérmes csapatából kerülnek föl a felnőtt kerethez, fogjuk foglalkoztatni őket. Egy poszt, ami még borzasztó nagy energiabevitel ellenére sem sikerült, az a jobb szélső posztja. Egyre szűkül a merítési lehetőség, de úgy látom, hogy mint ahogy mi is tesszük, egyre több csapat nyúl a fiatalokhoz, ami teljesen rendben van. Mi már a múlt szezonban is az egyik legfiatalabb csapat voltunk, hiszen a két elmenő játékos is 19 éves volt, 18-19 éves játékos volt. Most is ugye, mint említettem, fiatal játékosokat fogunk felhozni, de azért a fiatalok közé mindig kell egy-két rutinosabb, ütőképesebb játékos. Bár az úgymond fiataljaink közül már az elmúlt szezonban is a Beregi Márki, illetve a Weibli Zoli bontogatja a szárnyait, és most már ők úgymond 20 évük ellenére rutinos játékosnak fognak számítani. Melléjük fognak csatlakozni még fiatalok, de az a poszt, ami még lukas. Van két-három játékos, akivel próbálkozunk a jobb szélre, mert az tavaly is bebizonyosodott, hogy az alapszakaszban, amikor nem rendelkeztünk balkezes jobb szélsővel, az nehezebbé tette az egész szereplésünket.
Petneházi Zsolt azt is elárulta, hogy marad a vezetőedző Tréki Tamás a következő szezonban is.
Tamás munkájával maximálisan elégedettek vagyunk. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy nehézségek előtt álltunk az elmúlt szezonban, Tamás megoldotta, illetve közösen megoldottuk. A szakmai munkán semmi nem múlott, és tulajdonképpen azok a játékosok, akik rendszeresen részt vesznek az ő által tartott foglalkozásokon, edzéseken, szemmel láthatóan fejlődés tapasztalható mindenki, és ennek lett az eredménye az tulajdonképpen, ami tavasszal hozta, hát a két érkező játékosnak is köszönhetően, de a tavasszal azért meglátszott az, hogy egyre összeszokottabb a csapat, és végül is a 2-8-as csoport alsóházába kerültük, ahol a harmadik helyen végeztünk a 8 csapatból, így az összesített 16 csapatos bajnokságból végül is a 11. helyen végeztünk, amit én a nehezítő körülmények ellenére nagyon jónak találom. Továbbra is az önkormányzat mellettünk áll, és támogatására biztosított bennünket. Látja, hogy a fiataloknak egyre nagyobb szerepet számunk, és ezt méltányolja Máté Antal polgármester úr is, ezt kifejtette a záró összejövetelünkön is. Ugye a Tiszavasvári nyerte a bajnokságot, ami gyakorlatilag nagyon érdekes bajnokság volt, mert 4 megye csapatai alkották a 8 résztvevő csapatot, akik úgymond a versenykírás szerint kiestek, mert több mindenkivel beszélgettem, a érintett edzőkkel is, a Hajdúböszörmény, a Kisvárda, illetve a Kazincbacika. A Kazincbacika valószínű, hogy nem is fogja vállalni a következő szezonban, de a Kisvárda, illetve a Hajdúböszörmény bízik abban, hogy mivel hogy nincs feljutó csapat, ők továbbra is az MB2-es keretet fogják erősíteni így a megyéből, gyakorlatilag a Tiszavasvári, a Kisvárda, a Szike, illetve a Nyírbátor fogja az MB2-es bajnokságban megyénket képviselni.
A Ballabau cigán csapata nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát. Dajko László főszervezőt hallják.
Én úgy érzem, hogy színvonalában, szervezettségében magas szintet értünk most el ezen a tornán, hiszen igaz, hogy csak 12 csapat volt, 12 olyan csapat, akik már itt letettek valamit a homokon, és óriási meglepetések is születtek, hiszen sorozatban estek ki a korábbi bajnokok, itt az MB Kandaló, vagy éppen a Fáró Bútoreger, aztán előjöttek olyan fiatal csapatok, mint az Aranyászok, Nyíregyházi csapat, és nagyon kellemes meglepetéseket okozott egy-két csapat, jól érezték magukat a játékosok, és nagyon jó vizsgázott az új beléptető rendszer a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése részéről, és én bízom benne, hogy ez a jövőt illetően újabb előrelépés lesz a torna folyamán. Az érdeklődés most egy kicsit alább hagyott, hiszen több karszalag volt kiosztva a tavalyi évben, vagy a korábbi években, és sajnos ezért emiatt is kellett változtatni a lebonyolításon, hiszen elég sok visszaélés alakult ki a karszalagok kapcsán. Ezért most ez az új beléptető rendszerrel csak azok a játékosok tudtak bejutni, akik a listával le voltak adva, a hetes kapun és személyigazolványa tudtak belépni. Én úgy érzem, hogy ez nagyon jó, egyetlen egy panasz nem érkezett ezzel kapcsolatosan, viszont az idő az jó volt, meglepő volt számomra, hogy valamivel kevesebben voltak, mint a tavalyi évben, hiszen tömött sorokba állták elmúlt években körbe a pályát, most egy kisebb volt az érdeklődés, de egy-egy nagy rangadóra azért mindig megtelt a pálya környéke.
Dajko László beszélt a kispályás bajnokságról is.
Lezárult a nevezési határidő, és hát most arról kell, hogy beszámoljak, hogy magasabb létszámmal fogjuk tudni elkezdeni a bajnokságot. Az amatőröknél nagyon szépen megvannak a csapatok, sok új csapat jött, hiszen 11 gárda érkezett hozzánk, nagyon sok fiatal gárda is. Az érdeklődés nagyon jó a bajnokság iránt, hiszen ez mutatja azt is, hogy milyen sok új csapat jött. Megszűnt 5 csapat a bajnokságba, de ez azért is volt, mert sokan elköltöztek, vagy éppen egyetemre ment egy-egy csapatnak a fele, ezért átalakultak a csapatoknak az érdeklődési körei. A szokás szerint október 31-ig zajlik majd a bajnokságunk, és most ezzel a 3 műfős pályával kitűnően meg tudjuk oldani, hogy bízom benne, hogy nem lesznek katasztrofális időjárási viszonyok, be tudjuk fejezni a bajnokságot, és azt követően egy-másfél héten belül ismét Nyírpazonyba kezdődik majd a teremlabdarúgó bajnokságunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Gazdag legyek, vagy aki szép, nekem egyiket sem adtam meg az ég. Egy bánatos, nagy átlagos, ez maradnék, hogyha neked elég. Gazdag legyek, vagy aki szép, eldönteni nem tudtam még. Egy énekes kép, hogy érdekes, ez maradnék, hogyha neked elég. Gazdag legyek, vagy aki szép, mondtam, melyiket választanád, lovag regény, szegény legény legyek, kivel életed megosztanád. Gazdag legyek, vagy aki szép, ez a kérdés belém, a karmait meríti most, nem óvatos, az ember elveszti tőle az eszét. De a szívem kiszáradt kenyér, ennyi maradt, ebből kell legyél. se gazdag, se szép ez a tenyér, ha átkarol tudod, enyém kell legyél, de a szívem kiszáradt kenyér, ennyi marad, ebből kell legyél. Se gazdag, se szép ez a tenyér, ha átkarol tudod, enyém kell legyél. Gazdag legyek, vagy aki szép, hogy támasznak mellette maradj, majd egy gyerek üvölti szét, hogy zsebem és a tükröm is te vagy. Gazdag legyek, vagy aki szép, miért ne lehetnék valaki más, és miért van az, hogy csak kettőből szabad a választás. A szívem kiszáradt kenyér, ennyi marad, ebből kell egyél. Se gazdag, se szép ez a tenyér, ha átkarol tudod, enyém kell legyél. A szívem kiszáradt kenyér, ennyi marad, ebből kell egyél. Se gazdag, se szép ez a tenyér, ha átkarol tudod, ím kell legyél. Farobatam, parabadu, papa, 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 papa.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!